Örökkévaló Istenünk, jövünk eléd ezen a mai estén is, és köszönjük, hogy Te hűséges vagy, köszönjük, hogy hű és igaz vagy. Áldunk azért, hogy Te, amit megígér számunkra, az valóság lesz majd a világtörténelemben, és valóság lesz a mi életünkben is. Dicsőítünk Téged, mennyi Atyánk, hogy Te nem hagysz el bennünket. Köszönjük, Jézus, hogy Te megígérted azt, hogy velünk leszel minden nap a világ végezetéig, és nem hagytál ezen a mai napon sem, ott voltál velünk, ott voltál bennünk, bennünk éltél lelked által. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, mi szólhattunk hozzád, hogy veled járhatunk ebben a világban, amely nagyon sötét, amely tele van gonoszsággal, és hozzád fordulhatunk, hozzád menekülhetünk, sőt, a mi gonoszságainkat is oda vihetjük hozzád, mert Te nálad van a bocsánat, a kegyelem, a megtisztulás. Szeretnénk veled járni, szeretnénk most is megtapasztalni jelenlétedet, és segíts, Urunk Istenünk, hogy mi is hagyd lennénk hűek, hűségesek hozzád, tudnánk kitartani melletted, a kísértés órájában hozzád ragaszkodni, neked igen mondani, és a bűnre pedig nemet mondani. Bocsáss meg, amikor ezen a mai napon nem tudtunk megtenni. Amikor igen mondtunk a bűnnek, vétkeztünk elned, de áldunk, Urunk Istenünk, azokért a percekért, azokért a döntésekért is, amikor neked tudtunk igen mondani, amikor megszabadítottál bennünket, amikor erőt adtál nekünk, hogy neked engedelmeskedjünk ezen a napon. Áldunk ezért téged, légy itt közöttünk, hagy erősödjön meg a mi szívünk, a te igéd hallása közben is. Amen. Máté evangéliuma 24. fejezet, 45. versétől az 51. versig hallgassuk meg az igét. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eredelt idejében. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egészen vagyon a fölé rendelőt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én Uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inne a részegekkel, megjön annak a szolgának az Ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja, akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Az Úr eljövetele, azt ünnepeljük a hetekben, vasárnaponként is, de hát a 4 hetet ciklusban is, és az ő eljövetelét várja az ő népe. Hát más nem igazán hiszem, hogy várja, nem hívő ember, nem Isten népe, az nem várja. Esetleg a világ végét várják, annak sem nagyon örülnek, de mi nem a világ végét várjuk, hanem mi Istent várjuk, aki megjelenik majd a világ korszaknak a végén. Eljön Jézus, és elviszi majd az ő népét, és az övéinek jobb sora lesz, mint itt a Földön. És ezt várjuk. És az igében arról van szó, hogy hogyan is kell őt várni. Olvasunk itt hű szolgáról, meg úgy is megjelöli az ige, hogy okos szolga. Nézzük meg, hogy milyen okosan várni, milyen hűen várni a mindenható Istent, az Úr Jézus Krisztust, hiszen ő megígérte, hogy majd visszajön erre a világra, nem úgy, mint gyermek, hanem mint bíró, mint az, aki majd megítéli ezt a világot, és megítéli az embert is. És aztán nézzük meg azt, hogy milyen a gonosz szolga, amikor nem jól várja vissza valaki Istent, aki nem törődik azzal, hogy majd egyszer életében megjelenik, és majd elé kell állni, milyen ez a gonosz szolgának a viselkedése. És nézzük meg azt is, hogy milyen a okos és a hű szolgának a következménye, hogy így érik az életüket, így szolgálják az itteni gazdát, urat ebben a példázatban. És mi lesz annak a következménye, hogyha valaki nem várja őt, gonoszul él, gonoszul cselekszik, ebben a példázatban az is le van írva, hogy mi lesz annak a következménye. Mit jelent hűen élni? Mit jelent hű szolgának lenni? Maga ez a görög szó, pisztosz, ami több jelentéssel bír, hűséges, megbízható, hívő, őszinte, szavahihető, becsületes, engedelmes. És ez mind-mind benne van ebben a példázatban, ebben a történetben, hogy tényleg ilyen ez a szolga. Mert ez a gazda elmegy, ez a gazdag ember elmegy, és az ő vagyonát, az ő szolgáit, és sok mindenkit, meg gazdaságát rábízza az ő szolgájára. És ez a szolga becsületesen, ez a hű szolga becsületesen kezeli, becsületes mindazzal, amivel megbízza őt az ura, hűséges is az ő urához, nem álnokul cselekszik, megbízható is, hiszen amikor elment a gazda, biztos megígérte, hogy igen, el fogok látni mindent, nem azt mondta, hogy nem fogom csinálni, hanem azt mondta, hogy megcsinálja, nyugodtan elmehet gazdám, és megbízható kellett, hogy lenni, mert szavahihető kellett, hogy legyen, becsületesnek, meg engedelmesen is kellett az ő urának, hogy ő tényleg úgy cselekszik, ahogyan az ura meghagyta neki, az ő akarata szerint igazgatja az ő birtokát, igazgatja mindazt, amit rábízott. Hát a mi életünk is legyen ilyen hű, ilyen engedelmes, ilyen becsületes, ilyen szavahihető, hogy amivel megbízott bennünket az Isten, abban így forgolódjunk, így munkálkodjunk. Mert a mi gazdánk sincs itt. Jézus itt volt ezen a világon, itt járt, kelt és elment. De majd újra visszajön. És az egy dolog, hogy nem látjuk, és így születünk erre a világra, hogy nem látjuk a mi Istenünket, aki a mennyben van, az Úr Jézus Krisztus, és majd ő eljön erre a világra, de mégis ránk sok mindent ránk bízott, amit azt szeretné, hogy becsületesen, szavahihetően, hűségesen, engedelmesen tevékenykedve éljük meg mindazzal a mi életünket, amit oda helyezett a mi életünkben. Annyi mindenen kell nekünk hűeknek lennünk, szavahihetőnek, hűségesnek lennünk. Időnkkel, egészségünkkel, tárgyakkal, pénzzel, képességekkel, erőnkkel, pozíciónkkal, nem visszaélve, munkahelyen, családban, férj vagy feleségként, gyermekeinkhez, hogy állunk hozzá, kapcsolatokhoz, barátokhoz, és sorolhatnám tovább. Mindenben hűnek, megbízhatónak, őszintének lenni. Ugye nem is rendszerű. Ebben így forgolódni, mert Isten mindezeket ránk bízta. És mindezeket majd számon is kéri. Hogy voltál hű a gyermekedet? Megadtál neki mindent, amit meg kellett. Úgy forgolódtál előtte. Milyen voltál a házastársadhoz? Milyen voltál a munkahelyeden? Milyen voltál a szomszédoddal? Ugye hallottad azt, hogy még a hívőnek, még a kutyája is észrevesz, hogyha megtért egy ember. Az is észreveszi. Változás történt a gazda életében. Mert már máshogyan viszonyul az állathoz is. Milyenek vagyunk, amikor tényleg hűen a ránk bízottakkal tevékenykedünk. Vannak, akik vállalják a gyereket, gyermekeket, valakik talán üzletnek is tartják, aztán majd felnő valahogy az a gyermek. Csak kapjunk meg az államtól azokat a segélyeket, meg mindaz, ami kell. Azt, hogy hogy nő föl, mi van az ő lelkével, mit érdekel. Sok gyermek megnyomorodik egy családi életben, mert nem hűen forgolódnak a szülők, nem megbízhatóan forgolódnak a szülők a gyermek felé. Nem így fordulnak. Aztán a házasságban is nem egyszer ez történik, hogy nincs meg a hűség, és nem úgy bánik egyik a másikkal, hanem olyan gonoszul, mint ebben a példázatban, hogy a szolga elkezdi verni azokat, akiket rábízott az ő ura. Hány meg hány bántás van egy család életben, egy munkahelyen is. hogy nem hasznára vannak, hogy nem, hogy kiadom az eledelét idejében, mint a hű és apostolgáról olvassuk, hanem kiadja idejében azokat a pofonokat, azokat a szavakat, azokat a bántásokat, amelyeket már talán el is készített az ő szívében, hogy na majd, ha bemegyek a munkahelyre, akkor ezt és ezt meg fogom neki mondani, meg az óra alá fogom dörgölni. Hogyan forgolódunk ebben a világban? A ránk bízottakkal hogyan sávvártozunk? Ez a kérdés. Erőnket lehet segítségre használni, meg erőnket lehet csibogatásra használni, feltarolásra használni, na meg lehet ütögetni is vele, embereket, másokat, elbáncsolni is lehet vele, és sorolhatnám tovább. Tehát ami ránk bízatott, az mindennel vissza lehet élni, a pénzzel is lehet harácsolni, valakinek az jelent nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy mit teszek le mindig, a másiknak meg az, hogy hogyan herdáljam el, és sorolhatnám tovább, hogy mennyi mindennel nem tudunk valahogy jól bánni, sokszor az időnkkel sem. Egyszer egy unoka kapott egy komoly leckét a nagypapájától. A nagypapája tapasztalta nem egyszer, hogy hát az unokája, az is se fontos. Mindig elkésik. Megbeszélik, hogy 5 óra, és 5 óra 5 percet belőle, meg 5 óra 10 perc, meg valamikor 15, meg 20 perces késés. És hát egy ideig ezt nézte, úgy szeretettől úgy megemlítette, tehát az unokának semmi változás nem történt az életében, ugyanúgy mindig elkésett. Hát egyszer, amikor így járt az unoka, akkor a nagypapa komoran várta. És azt mondta az unokájának, 2 okból késesz. Vagy meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy ezért késtél el, hívhatom az orvost, mert nem haltál, meglátom. Hát az unoka érezte, hogy most a nagypapa most egy nagyon komolyra vette a szót, és hát azért egyik lábára a másikra állva elkezdte magyarázni, hogy miért késett most el. Hát a nagypapa végighallgatta, majd dörmögő, lassú beszédjével hozzáfogott a magyarázathoz. Elővette a zsebóráját, ami aranyból volt. És azt mondta, látod ezt a zsebórát? Ha majd leérettségizel, ezt neked fogom adni. Ez egy értékes óra. És tudod, ezt az órát te ellophatod tőlem, ezt az órát elveheted tőlem, de vissza is adhatod ezt az órát. Sőt, az árát meg is térítheted. Valakinek ellophatod az értékeit, a tárgyát, a pénztárcáját, és vissza is adhatod. Vagy esetleg vissza is térítheted. De akinek az idejét lopod el, azt vissza soha nem adhatod. Ezt jegyezd meg. Az elmúlt, eltelt, vissza az időt nem pörgetheted. Hát egy ilyen leckét adott a nagypapa a unokájának, és nem ezzel talán azért késünk is mi is el, mert megint magunk körül forgunk, ami a mi dolgaink az a fontos, azt az öbbi megvárhat. És a fokos és hű szolgánál azt látjuk, hogy nem ezt a fajta önző életet élte, hanem ő idejében kiszolgáltatta az eredet, nem késéssel, idejében, mert fontos volt számára a másik ember. És azért a késésben ez is benne van. Hogy nem olyan fontos az, aki vár engem. Én vagyok itt ott a fontos, és ráér azt, hogy várjon, mert én elbepecseltem ezzel, meg amazzal az időmet, magamra természetesen sok esetben, és nem idejében teszem azt, amit kellene. Elcsúszott az időm. Sokszor nem tudunk jól sáfárkodni a mi időnkkel sem. Aztán hogyan tudunk sáfárkodni Isten szavával? Mert ez is fölmerült bennem. Mert az, hogy hogyan sáfárkodunk a gyermekekkel, másokkal, értékek ezek, értéket a személyek, az emberek, az erőnk, az anyagjaink, mind érték, de érték az Isten igéje is. Hogyan sáfárkodunk? Olyan szép a Bibliában az, ahogyan olvasunk Sámuelről, erről a prófétáról, hogy Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmi sem engedett földre hullani igéből. Nem elhált, eldálta, nem eltékozolta, hanem olyan értékesnek tartotta az Isten igéjét, hogy nem engedte földre hullani, magába zárta, magába fogadta, hogy munkálkodjon életében, és jót hozzon ki az ő életéből. Történt egyszer, hogy két jó barát járt a templomba, vasárnapról vasárnapra, hallgatták az igehirdetéseket, és egyik hétköznap a barát megszólalt, és mondta az ő barátjának, hogy te most mit csinálsz? Hát te most ezt nem jól csinálod, amit most éppen tevékenykedel. Hát nem hallottad, hogy vasárnap pont erről volt szó a templomban? Pont erről hangzott az igehirdetés? Hát ott voltam. Hát mondja a barátja, persze, hát ott voltam. De én ilyet nem hallottam. Sokszor valamikor értelmünk is se jut el, hogy miről van szó. Hogy ennyire nem értékes valamikor az Isten igéje, mire az értelmünket sem mozgatja meg, egyik fülünkön, de másikon ki, akkor hogyan formálná, alakítaná át a mi életünket. Pedig ezt is számon fogja kérni tőlünk az Isten. Jézus azt mondja, hogy aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam. Az ítéli el őt az utolsó napon. Isten igéjét jó hallgatni. Isten igéjét jó magunkba fogadni. Isten igéje megtart, megerősít, vigasztal, bátorít, megelevenít, megváltoztat. Mindez fantasztikus és nagyon jó, amikor hallgatjuk az Isten igéjét. De sokszor talán kevesebbet gondolunk arra, hogy viszont felelősség is hallgatni az Isten igéjét. Mert az elhullajtott igék az ítélet napján bennünket kezdenek el ítélni. Isten segítsen nekünk, hogy befogadva őt, az Úr Jézust a mi életünkben, az ő igéjét, az kivirágoztassa a mi életünket, hogy hasonlóan vegyük az ő igéjét, mint értéket, mint ahogyan Sámuel is vette, magába zárta, és nem engedte a földre hullani. Mert az okos szolgát ez is jellemzi. Az okos szolga fontosnak tartja, hogy mit mondott az ő ura, mielőtt elment. Fontosnak tartja azt, hogy mit bízott rá. Hiszen az a szó itt, amely szerepel itt a görög eredetiben, azt jelenti, hogy okos, értelmes, eszes. Károl úgy fordítja, hogy bölcs szolga. És a Bibliában ilyeneket olvashatunk az okos szolgáról, meg az okos emberről. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, mondja Jézus, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlottak össze, mert kősziklára voltak alapozva. Akinek élete bölcs, okos, az talpon marad, a kísértésben is. Az hallgat Isten igéjére, az megtartja az Isten igéjére, és a próbatételben nem dől össze. Ilyen az okos ember, és az okos szolga. Aztán olvasunk a Bibliában egy másik példázatot is, ahol okos szüzekről van szó. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek borsóiban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindjárt elálmosodtak és eladottak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény. Jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüdek mind és rendbehozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosokhoz. Adjatok nekünk az olajtóból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz erény nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vigyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény. És akik készen voltak, bementek vele a benyezőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nincs ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Abban az időben az volt a szokás, hogy a mennyasszony barátnői várták a vőlegét. Kint a sötétben világítottak a lámpásra, hogy egy idő után, amikor megérkezett a vőlegény, akkor elkíséljék azon a szakaszon, és bekíséljék a lakomához, bekíséljék a mennyasszonyhoz. De olvassuk itt ebben a történetben, ebben a példázatban, hogy 10 barátnő vár. Várja a vőlegét. Az egyik, az 5 balga volt, az 5 elakos. Egyiknek volt olaja, másiknak nem volt. Mert nem készültek föl a balgák. Nem vittek tartalékot. Mit akar mondani Isten igéje nekünk? Az, hogy legyen neked olajod. Mert ha van olajad, akkor készen várod őt. Ha van olajad, akkor biztosan jól várod, okosan várod a mindenható Istent. És az olaj mit jelent sok esetben a Szentírásban? Isten szent lelke. Van-e Isten szent lelke benned? Van-e ott a te szívedben, életedben? Így várod-e őt? Akik megtértek, hívők lettek, azok átélték azt, hogy Krisztushoz tértek, bűneket megvallva, és kapták Isten szent lelkét. Amikor a pünköskor hangzik Péter ajkáról a bizonyságtétel, a prédikáció, és hallgatják sokan, akkor szíven találta őket az ige. És megkérdezték Pétert és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, téljetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Megkapjátok a Szent Lelket, mint ajándékot. Ezt élheti már át az ember, amikor megtér, bűnbocsánatra jut, bűnbánatra jut, bűnbocsánatot nyer, hogy a Szent Lelket, mint ajándékot kapja meg. És így lehet ebben a sötét világban világítani. Isten Szent Lelke adja az ember életében a fényt. A személynek csillogását, az örömöt, a boldogságot, azt az okos várakozást, azt az erőt, ami kell az ember életében, ezen a világi földön. Isten Szent Lelke adja. És amikor így váljuk őt a Szent Lélekkel, akkor okosak vagyunk. Amikor azt akarjuk, hogy betöltsön bennünket Isten Szent Lelke. Amikor azt akarjuk, hogy megteljünk Isten Szent Lelkével, egyre jobban váljuk a mi Urunkat, Istenünket. Nem az az okos, aki különféle egyetemet elvégzett. Isten szemében nem az az okos ember, aki doktorált, meg professzor lett. Mert azt is Isten adja, hogy annak nagyobb tudást ad, annak meg kevesebbet. Mit tehet arról, van az ember, aki úgy született, hogy olyan körülmények között kellett felnőnie, vagy pedig még olyan agyteljesítménye sincs. Így születtünk. Ezt Isten úgy adta, ahogyan akarta. De hogy a Szentlélek éljen bennünk, és okosak legyünk, arról mindenkinek lehetősége van. Hogy Isten szent lelkéhez hozzájusson. Hogy a lelked befogadja. Hiszen azt olvassuk, hogy ne részegedjetek, mert a borral léhavság jár együtt, hanem tehetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelkénekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Oda számva magamat, Isten kezébe helyezve az én életemet, megüresítve önmagamat, átélem, hogy Isten szent lelke betölt, és ön a csoda, tudok világítani. Miért? Mert tudok zsoltát énekelni, szívemben, hálát zengedezni, kezdek világítani. Sőt, igéket tudok mondani a mellettem lévő embertársamnak is, mert beteltem Isten szent lelkével. Az okos szolgálatát jellemző az, hogy az igét hallgatja és engedelmeskedik, és megtelve szent lélekkel mindig tud mondani valamit az embertársának a Bibliából. Mindig tud mondani bátorítót, vigasztalót, az élet helyzethez illőt, mert Isten szent lelke benne van, munkálkodik, hálás életre világít, arca sugárzik, örül, mert Isten megörvendezteti, és tudja a mellette lévőt vigasztalni. Erő tudja hozni a jót, mert benne él Isten igéje, és benne él Isten szent lelke. Ez az okos szolga. ki tudod szolgáltatni időben a rábízottaknak a szeretetet, az örömöt, Isten virasztalását, bátorítását a melletted levőhöz. De jó, hogyha ezzel tenik meg a mi szívünk, Isten igéjével, Isten szent lelkével, és így okosak lehetünk, és így is éljük a mi életünket. Aztán a gonosz szolgára pedig egészen más volt jellemző, méghozzá az, hogy azt mondta, hogy késik az én uram. És ráérek én, hogy bármi jót tegyek. Késik ő, tehát eltek a kárt. És aztán úgy érte az életét, önző módon, mántotta, akik mellette voltak, éppen ebből kifolyólag, hogy késik az én uram. Ó, mennyi emberi gondolkodik. Előttem van még az élet. Messze van még az a halál. Azt ezt mondjam, még egy 70 éves is van akkor. Hát én ezt 100 évig is. Voltam már így idős embernél, hogy azt mondta, hogy hát élnek 100 évig is, hát én sem élhetem, akkor még 30 van hátra. És ő már beteges volt. És mégis így gondolkodott. Ráérek én megtérni. Ó, mennyien mondták. Fiatalok is. És azt, amikor fiatal koromban mondtam az evangéliumot osztálytársaimnak, ó, hát ha tényleg úgy van, ahogy te mondod, majd akkor már nyugdíjas koromban megtérek. Hát de nem biztos, hogy megéri a nyugdíjt, mert amikor már eljut a nyugdíjig, már nem tud megtérni. Mert a statisztika azt mutatja, hogy 30 év alatt élnek meg 80%-ban. A többi 20-30 felett van. Nehezen tud már az ember idős korában megtérni. Na meg, ha meg is tér, de tud bánkodni, hogy miért nem hamarabb. Emlékszek arra, amikor a Debreceni gyülekezetben egy kedves, 80 éves néni megtért. És úgy megváltozott az élete, hogy azért lett olyan kedves, hogy sugárzott az arca, és mentem hazafele, és ő is arra tartott, és akkor beszélgettünk. És ugye kijött úgy belőle az ő szívéből az, hogy hát megtért, de már 80 évesen. Ő csak egy ilyen száraz virágként adta oda életét Istennek. Úgy bántja ez. És akkor úgy mondtam neki, hogy hát, de mégis az a lényeg, hogy megtért a néni. És azt mondta, hogy őt akkor is ez bántja. Mert olyan szép az, aztán mondta nekem, hogy te ilyen fiatalon, ilyen bimbósan adtad oda te életedet Istennek. Milyen jó, hogyha egyből az ember mennyire, és az nem azt mondja, hogy ráérek én arra megtérni, ráérek én, mert messze van az én uram, mert teszi az ember a gonoszságot, amikor így gondolkodik, hogy ráérek én még arra, hogy ezt is rendbe hozzam az életemben, azt is rendbe hozzam az én életemben, azt a bűnt megvalljam az életemben, vagy abból megtérjek, mert a hívembenek is meg kell térni. Nem halogatnánk, hanem közel az én uram, bármikor elé állhatok, hogyan is rendezzem az én életemet. Emlékszek arra a szomszéd kis Juliska nénire, aki halála előtt elkezdett ott motoszkálni benne, hogy ő azért nem tud most még elmenni az Úrhoz, mert őnek a családban még rendezni kell valamit. Őnek még valakitől bocsánatot kell kérni, akire haragszik, hogy tönkretette a lánya életét. És aztán emlékszem, hogy apukám bátorította is, hogy Juliska néni imádkozunk, imádkoztak is, hogy ereje legyen. Megtette, és egy héten belül meghalt. Elrendezte, és aztán az Úr meg elvitte. Mert ott gondolkodott mindig ez a Juliska néni, hogy már annyi mindenen átment, különféle orvosi vizsgálatok, már hányszor jött be meg ki a kórházból, hogy miért nem viszi már el az Úr. És ebben a kibejáratálásban rájött arra, hogy ő neki rendezetlen dolga van. És így nem állhat az Úr elé. És ilyen kegyelmes volt az ő Istene, hogy tűrte, türelmes volt vele, hogy végül majd már rendezze el, és így, amikor elrendezte, el is vitte, mint adó Isten. Kegyelmes sokszor hozzánk az Isten, hogy vár türelmesen, hogy megtérjük, meg elrendezzük a dolgainkat. Mert mi úgy halogatjuk, úgy húzogatjuk, mert a végtelenségi nem lehet. Van egy határ. És Isten azt szeretné, hogy ne húzigáljuk, ne húzzuk, halasszuk, hanem amit el tudunk rendezni, azt rendezzük el aznap. Nem szeretnek hallani az emberek arról, hogy visszajön az Isten, hogy majd Isten elé kell állni, és hogy rendezni kéne az ő életüket. Hanem ők maguk élni akarják úgy, ahogy akarják. És amikor erről hallanak, akkor inkább elfutnak, elmenekülnek, nem is akarják hallani. Emlékszek arra, amikor a Tisza Szent Imrén evangelizáció volt. Ott volt a Tisza Szent Imre, több embere abból a faluból elment meghallgatni a zenét, az evangéliumot. És volt ott egy nő, aki mindaddig bent volt a teremben, amíg szólt a zene. Szólt a keresztényének. És amikor fölcsendült az evangélium, meg azt, hogy majd Isten elé kell állni, akkor csak azt láttam, hogy föláll, és elmegy. És tudtam, hogy miért megy el. Nem bírta hallgatni. Pedig Isten szeretetéről beszéltem, csak megemlítettem azt, hogy majd elé kell állni. És rendezni kell életünket. El kell számolnom életünket. És aztán később meg is tudtam a Szent Imrei testvérektől, mert beszélgettek vele, hogy éppen ez jelent el. Ő ezt nem hallhatja. Ő ezt nem szereti hallani. És sok ember nem szereti, mint ahogyan a Bibliában is van. Pál apostol esetében. Néhány nap óta pedig megjelent Félix a feleségével, Drúziával, aki zsidó származású volt, magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról, és az önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt, most menj el, de hatalmat találok, majd ismét hivatlak. Ott egyből, fejezben, nem akarom ezt tovább hallgatni. Nem akarom rendezni az én életemet. Hanem továbbra is velni akarom, akit velek. Továbbra is bántani akarok, akit bántok. Továbbra is úgy akarok élni, hogy nem Isten szerint, vagyis gonosz szólaként. Ne legyünk ilyenek. Legyünk okosak, mert aki okos és hű szolga, az Isten megjutalmazza. Mint ebben a történetben is. Ebben a példázatban. Azt mondja Isten, igéje, aki hű a kevesen, a sokan is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokan is hamis az. Ha hűséges tudsz lenni itt a földi életben, és hűségesek tudunk lenni, mindarra, amit Isten ránk bízott, a mennyei gazdagságát bízza ránk. Több adatik nekünk. De aki itt nem tud jól sáfárkodni mindazzal, amit kapott és nyert, az nem kapja meg a mennyei gazdagságot. Mert nem méltó rá. És akik itt szolgálják a mindenható Istent, ott is szolgálni fogják, mert ezért vannak az Isten trónus előtt, olvasva a Jelenések könyvében, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában. Akik itt őt szolgálják hűen, okosan, ott is őt fogják szolgálni. Jutalom jár, amikor hűek és okosak vagyunk, okos szolgaként éljük a mi életünket ezen a földön. Kegyelemből, mert mi is vétkezünk. És a mi életünkben is most hallgatva az igehirdetést, hallgatva ezt a példázatot följönnek, hogy mi is hibázunk, itt is, ott is, amott is. Mi se tudjuk néha úgy beosztani az időnket. Mi is elkövetünk hibákat, de megbánhatjuk, megtérhetünk. Oda mehetünk a mi gazdánkhoz. Bocsánatot kérhetünk. Rendezhetjük itt a föld életünkben. Hogy majd készen tudjon ő találni, amikor visszajön. A gonosz szolga viszont nem jutalmat kap, hanem azt olvassuk, hogy ketté válgatják. Ez a második halál szimbolizálja. De érdekes módon, aki meghal, annak vége, szokták mondani. De itt egy kettős pont van ebben a példázatban. Ott lesz fogcsikorgatás. Meg ott lesz szenvedés. És ez egy olyan halál, a ketté vágatás, hogy folytatódik tovább, és a második halál tényleg ilyen, hogy folytatódik örökkön örökké a szenvedés. Milyen gonosz szolgának lenni. Milyen rossz következménye van ennek. És milyen jó hű okos szolgának lenni. Mert azért jutalom, áldást kapunk a mindenható Istentől. Isten segítsen nekünk, hogy hűek lehessünk mindazokon az értékeken, és okosak, amit ránk bízott az Isten, hogy jutalmat nyerhessünk. És tudjunk világítani a mi olajunkkal ebben a világban, hogy mások is kedvet kaphassanak, mások is megtérjenek, nyeljenek szent lelket, és jutalmat nyeljenek majd az örökké valóságban is. Amen. Áldunk Istenünk azért, mert annyi mindennel megajándékoztál bennünket, és annyi értéket bíztál ránk ezen a világon. Képességeket, anyagiakat, időt, embereket, és nem mindegy, hogy hogyan sáfárkodunk, mit teszünk velük. Bocsáss meg, amikor képesek vagyunk elherdálni időnket is, képességeinket is, haszontalan dolgokra. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, amikor nem úgy tudunk forgolódni embertársaink között, hogy építenénk, segítenénk őket, hanem talán bántjuk, és fájdalmat okozunk nekik. Urunk, bocsáss meg, amikor ezt tesszük, és segíts nekünk, hogy hűek lehessünk, meg okosak. És úgy tudjunk forgolódni ebben a világban. És úgy tudjuk kezelni a te igédet is, mint értéket, szívünkbe zárva, hogy munkálkodjon bennünk, hogy betölts a mi gondolatvilágunkat, életünket, hogy megváltoztasson bennünket, hogy úgy adnánk oda a mi testünket, szellemünket, lelkünket te neked, hogy betöltsd a te szent lelkeddel, és egyre jobban telve legyünk a te olajoddal, Uram Istenem, hogy tudjunk világítani ebben a világban, és zsoltát zengedezve, téged dicsőítve, neked hálát adva tudjuk élni a mi életünket, tudjunk világítani, és tudjunk úgy fordulni embertársaink között, hogy bátorítva mondjunk nekünk zsoltárokat, igéket, a te szabadat, a te bölcsességedet, nem kioktatva, hanem a te szereteteddel, irgalmasságoddal továbbadva. Urunk, segíts erre bennünket, mert vágynak erre az emberek, erre a fényre, erre a világosságra. Több ember vágyik, annyian elszomorodtak, annyira megvannak sínylődve sokan, és válják a te fényedet. Hogy tudnánk világítani úgy, hogy már messziről észre lehetne venni. Meg, Urunk, támasz vágyat is az emberek szívében, hogy ne elmeneküljenek bele a gonoszságba, gonosz életükbe, amikor fényt látnak, hanem vágyakozzanak utánat, és megtérjenek te hozzád, hogy ők is hűek és okosak lehessenek. Tégy bennünket okossá és hűekké. És tégy minél több embert adlá, Urunk Istenünk, hogy jutalmat nyerhessünk, és áldást nyerhessünk majd te tőled, már itt a földön, de ott te nálad a mennyben is. Hogy elhangozzék felénk is, hogy jó van, jó és okos hű szolgán. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. De jó lenne, ha minél több ember ezt hallaná majd ott az ítélet napján, a te kegyelmed által. Mert nem érdemeljük meg a jutalmat, mert annyi mindent el tudunk tékozolni, és annyi mindennel nem tudunk olyan jól bánni. De áldunk téged, Urunk, amikor jót tudunk tenni, amikor rád hagyatkozunk, amikor betöltöd a mi lelkünket a te igéddel és szavaddal, és a te szent lelkeddel, és azáltal tudunk cselekedni. Add meg ezt az életünkben minél többször, és kérünk, imádkozunk betegeinkért is, légy velük a nyomorúságban, a nehézségben, könyörgünk gyógyulásért, könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy könyörülj rajtuk, adj számukra lelki erőt, hogy azt a nyomorúságot, azt a nehézséget, amelyen átmennek, el tudják a te erőddel, a te szent lelkednek elejével hordozni, és még tudjanak ott a beteg ágyon, a nehézségben világolni, világítani, fény lenni a te igéd és lelked által. Urunk Istenünk, imádkozunk kedvéért, hallgass meg kérésünket Jézus nevében. Amen.
Amen.